Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Elvitelre. Egy éve halt meg, és bár nem posztumusznak szánta a memoárját, a Hazafi nem csak Alexej Navalnyi küzdelmeibe és motivációba enged betekintést, hanem iránytűt is ad a zsarnoksággal szemben. Vándor Éva írása. Alig néhány nappal azután, hogy Donald Trump már egy telefonhívással kisebb diplomáciai győzelmet kínált tálcán Vladimir Putyinnak, és az Ukrajnáról szóló amerikai-orosz tárgyalások belengetésével megadta az orosz elnöknek, amit akart, csendben eljött Alexej Navalnyi halálának az egyéves évfordulója. Megrendítő mementója ez az ellenállás hősiességének. Navalnyi személyében egy olyan embert iktatott ki Putyin rendszere, aki ismerte és értette a rezsim működését, és rendületlenül megpróbált fogást találni rajta. Navalnyi egy éve halott. A nemrég megjelent Hazafi című memoárja azonban a síron túl is érvényessé és sürgetővé teszi az üzenetét. Egyrészt a realitást a képünkbe tolva írja, az az igazság, hogy alábecsüljük, mennyire szívósak az autokráciák a modern világban. Másrészt minden erejével hinni akart, és azt akarta, hogy az olvasói is higgyenek egy másik jövőben. A börtönnaplója utolsó bejegyzésének a végén ezt írja. Hazugságok és semmi más, csak hazugságok. Recsegve, ropogva fog ez összedőlni. A putyinista állam fenntarthatatlan. Egy napon majd azt látjuk, hogy már nincs ott. A győzelem elkerülhetetlen. De most az a lényeg, hogy ne adjuk fel, és álljunk ki a hitünkért. Abban, hogy a memoárjának a nagy része börtönben íródott, nincs semmi, hogy a könyvben fogalmaz, drámai fordulat. Navalnyi nem csak a börtönévek, hanem a lehetséges meggyilkolása tudatában ment előre. Bár volt időszak, amikor azt gondolta, az ismertsége védelmet nyújthat neki. A megtorlás valóságával való megbékélésében egyfajta sztoikus hozzáállás fedezhető fel. Miközben dolgozott azon, hogy elhessegesse magától annak a gondolatát, hogy megtámadhatják, letartóztathatják, vagy akár megölhetik. Nem tudom kontrollálni mindazt, ami velem megtörténhet, és önpusztító dolog lenne állandóan ezen agyalnom. Nem arról van szó, hogy próbálok nem gondolni erre, hogy homokba dugom a fejem, és úgy teszek, mintha a veszély nem is létezne. De egy napon egyszerűen meghoztam azt a döntést, hogy nem fogok félni. Navalnyi gyerekkorában Csernobilhoz közel, egy kis ukrán faluban, Zaleszjében töltötte a nyarakat. 1986-ban az atomerőmű katasztrófája és az arra adott hatalmi reakció meghatározó szerepet játszott a világra való ráeszmélésében. Az ellenzékisége tulajdonképpen visszavezethető a zsigeri ellenállásra az irracionális és szürreális emberéletekbe kerülő propagandával szemben, amelyet a katasztrófa eltagadására vetett be a hatalom. Navalnyi örökérvényű szabályként írja le a könyvében, hogy ha baj van, az első hivatalos reakció mindig a hazudozás. Bagatelizáld a kárt, tagadj le mindent, blöffölj. A nyilvánosság erejébe vetett hitét megalapozta és visszaigazolta az a történet is, amellyel már felnőttként, a sokadik letartóztatása után szembesült az ukrajnai KGB korabeli jelentéseiben. Ezekben büszkén dokumentálták, milyen rendkívüli műveletet hajtottak végre, amikor a csernobili baleset után nem sokkal a Newsweek odalátogató újságírójához csak hírszerzőket engedtek közel interjú alanyként, akik aztán arról biztosították, hogy a robbanás következményei jelentéktelenek, és a lakosságot lenyűgözi, hogy a párt és a kormány milyen hatékonyan járt el. Igazán nem hagyhattuk, hogy ellenséges újságírók megrágalmazzák a szovjet valóságot azzal, hogy elferdítik a tényeket. Inkább mi ferdítsük el őket, írja az emberi és politikusi működését is meghatározó iróniával. Alexej Navalnyi 10 évesen nem tudta felfogni, hogy miért hazudnak a hatóságok, amikor mindenki tudja, mi az igazság. Ez aztán olyan imprintként maradt meg a személyiségében, amely a felnőtt korát is alapjaiban határozta meg. Ha a csernobili katasztrófa nem következik be, valószínűleg kevesebb beszélgetést hallottam volna a politikáról. Az egész nem válik személyessé, és a politikai nézeteim nem pontosan így alakulnak. Köti össze a könyvében a külvilág történéseit a belső átalakulásával. Talán az sem túlzás kijelenteni, hogy Csernobil tette lehetővé, hogy amikor először látta az akkor 47 éves Putyint megbízott elnökként a tévében, egyből arra gondolt, ez is pont úgy hazudik, mint a többi a gyerekkoromban. Alexej Navalnyi olyan sodró erejű figurája lett az orosz politikának, akit néhány évvel ezelőtt még egy idegméreg sem tudott megállítani. A putyini rezsim abszurditásával és brutalitásával szemben Navalnyi fegyvere a karizmája, a bátorsága és a humorérzéke volt. Ez utóbbi a memoárjából is újra meg újra visszaköszön, és egyértelműen az egyik legbiztosabb horgonyt lentette számára a legnagyobb megpróbáltatások idején is. Navalnyi a leghiggadtabban végig gondolta és elfogadta, hogy, mint a könyv epilógusában írja, az életem hátralévő részét börtönben töltöm, és itt fogok meghalni. Senki nem lesz, akitől elbúcsúzhatom. De tud viccelni azzal is, milyen sikeres lesz a könyve, ha az a halála után jelenik meg. A marketingesek álma. Navalnyi azonban nem csak egy életrajzot és egy börtönnaplót hagyott hátra, hanem kézikönyvet is az életek üldetéséhez. Ahhoz, hogy hogyan kell és lehet szembeszállni a zsarnokkal. Ennek kiinduló pontja az a válasz, amit arra számtalanszor feltett kérdése adott, hogy miért tért vissza Oroszországba, amikor tudta, hogy le fogják tartóztatni. Ő erre annyit tudott mondani, hogy szereti a hazáját, és nem hajlandó félelemben élni. Nem gondolkodom különösebben arról, hogyan szeretem a hazámat. Egyszerűen csak szeretem. Számomra Oroszország egyike az összetevőknek, amiből állok. Olyan, mint a jobb kezem vagy a bal lábam. Az ember nem tudja leírni, hogy azokat hogyan szereti. Tisztában volt azzal is, hogy ha külföldön marad, csak Putyin hatalmát ismeri el saját maga felett. Márpedig az ő első számú feladata az volt, hogy ne hagyja megfélemlíteni magát, és ne fogja be a száját. Így aztán, amikor felépült a majdnem halálos novicsok mérgezésből, maradhatott volna Németországban. Néhány hónappal később mégis visszatért Oroszországba. 2021-es visszatérése óta egészen a haláláig egyetlen percig sem volt szabadlábon. Amikor Moszkvába érkezve egy korábbi politikai indíttatású ítéletben a feltételes szabadlábra helyezésének a megsértése miatt letartóztatták, ő azzal viccelt, hogy amíg kómában volt a mérgezés miatt, nem tudta felhívni az illetékes tisztet, hogy megmondja neki, hol van. Ugyanígy fanyar humorral beszélt az éjségsztrájkról, vagy a börtönőrök kegyetlenségéről. A börtön naplójában azonban belelátunk a szenvedésbe is, ami a támogatói lankadatlan lelkesítése mögött zajlott. Navalnyi azonban sem az ügye, sem saját elméje épségének a megőrzése érdekében nem engedhette meg magának, hogy megadja magát a szenvedésnek. Nem csak eltökeltséggel, hanem szarkazmussal is támadta a putyini rezsimet, feltárva az abszurd luxust az orosz elnök Fekete-tenger melletti palotájában. Jellemző, hogy a nagy vihart kavaró videót a Praskovejevka birtokról még Navalnyi oroszországi visszatérése előtt készítették el, de már a letartóztatása után tették közzé. Így nem csak a korrupció ellenes hadjárat egyik fontos állomása lett, hanem annak is az üzenete, hogy Navalnyi nem fél Putyintól, hiszen nem csak külföldről kész leleplezni őt, hanem egy orosz börtönből is. A memoárjában többször utal rá, hogy ennek a küzdelemnek az árát nem csak ő fizette meg, hanem az egész családja is. De Navalnyi ellenzékisége, ha úgy tetszik, családi vállalkozás is volt. A feleségéről, Juliáról így ír például. Egy olyan nő áll mellettem, akivel nem csak a szerelem köt össze, hanem a közös értékek is. Ő is ugyanúgy ellenzi azt, ami nálunk folyik, ahogyan én. A férje halála után Julia Navalnaja nem véletlenül nyilatkozott így. Alexej meggyilkolásával Vladimir Putyin félig engem is megölt. Elvette a szívem és a lelkem felét. De a másik felem még megvan, és azt súgja, hogy nincs jogom feladni a harcot. És Navalnyi gyerekeinek is nagyon korán meg kellett tanulniuk, mi a tét. A könyvében felidézi, hogy amikor a fia, Zahar általános iskolába járt, a gyerekeket megkérdezték, mivel foglalkoznak a szüleik. Zahar Navalnyi azt mondta, az én apukám rossz emberek ellen harcol a hazánk jövőjéért. Navalnyi tántoríthatatlanul hitt a jövő gyönyörű Oroszországában. Makacsul ragaszkodott az álomhoz, hogy a hazája egyszer normális, gazdag ország lesz. Igazi jogállam. Putyint nem személyes indíttatásból gyűlölte. Nem azért, mert megpróbálta megölni, vagy mert börtönbe záratta őt és az öccsét is. Azért gyűlölöm Putyint, mert elrabolta Oroszország elmúlt 20 évét, írja a memoárjában. A hazafiból végig sugárzik a meggyőződés, hogy ha meg is hal, az nem hiába lesz. A rezsim ellen irányuló hadjáratát saját személyes győzelmeként élte meg a putyinizmus felett. Tudta, hogy féltek tőle, és hogy félnek az igazságtól. Navalnyi meghalt, de ezt az igazságot hátrahagyta. A magyar kormányfő 3 héten belül 2-szer járt az Egyesült Arab Emirátusokban, ahol korábban sohasem fordult meg. Diplomáciai források szerint ez is azt mutatja, hogy Orbán Viktornak lapot osztottak a világ legfontosabb kérdéseiben, amelyek éppen az öbölmenti országokban dőlhetnek el. Szabó Ivett cikke. Szimbolikus jelentősége is volt annak, hogy december elején a magyar miniszterelnök többek között a 4IG meghatározó tulajdonosával, Jászai Gellérttel együtt tárgyalt az akkor már megválasztott amerikai elnökkel, Donald Trumppal és a világ leggazdagabb emberével, Elon Muskkal. Ez önmagában megnyitotta a kapukat az arab világ minden olyan országában, amely jó kapcsolatokra törekszik az Egyesült Államokkal. Magyarázta egy az arab öböl térségében szolgált magyar diplomata a HVG-nek. Habár az Orbán kormány a 2010-es évek eleje óta hajtja a diplomáciai sikereket a hagyományos nyugati kapcsolatok mellett, vagy esetekként azokkal szemben, de kézzelfogható eredményeket eddig nem nagyon mutathattak fel. A kormányfő még a 2010-es évek első felében 2-szer is járt az arab öböl térségének meghatározó államában, Szaúd-Arábiában, majd az elmúlt években néhányszor Katarban is tárgyalt, de magyar államfő utoljára Göncz Árpád személyében fordult meg a térségben. Így ennek megfelelően sem a politikai, sem a gazdasági kapcsolatokban nem történt meg az áttörés. Ha csak nem tekintjük annak a néhai szaudi milliárdos Gait Faraon megjelenését 2014-ben Magyarországon, hogy azután a következő 3 évben segítsen lerakni az Orbán család vagyonának, a BDPST csoportnak az alapjait. Most viszont a magyar kormányfő azzal a Mohammed bin Zayed Al Nahyan elnökkel tárgyalt az Egyesült Arab Emirátusokban, aki kiemelkedően jó viszonyt ápol az orosz elnökkel. A sejk legutóbb októberben tartott informális találkozót Vlagyimir Putyinnal egy Moszkva környéki rezidencián, és már többször felajánlott a közvetítését az orosz-ukrán konfliktusban. A térséget ismerők szerint Trump és csapata ugyanakkor nem csak az ukrajnai háborúnak akarna véget vetni a maga sajátos érdekei mentén, hanem a Közel-Keleten is folytatni szeretné az úgynevezett Ábrahám megállapodások kiterjesztését. A cél Izrael biztonságának a garanciája, amelyet azon keresztül próbálnának elérni, hogy az öböl menti országok közül mind többen csatlakozzanak az egyezményhez, amelyet Izrael elsőként az emírségekkel írt alá még Trump első elnöksége alatt, 2020-ban. Az Ábrahám megalapodások diplomáciai előkészítésében annak idején Trump veje, Jared Kushner vett részt, akinek az Egyesült Arab Emirátusok egyik legfontosabb gazdasági szereplője, Mohamed Alabar volt a segítségére. Alabar annak az Eagle Hills csoportnak a tulajdonosa, amely a Mini Dubaj megépítését tervezte Rákos rendezőn, és akinek Kushnerrel egyebek között Szerbiában is vannak közös ingatlan befektetései. A szerb elnököt, Alekszandr Vučićot ugyanakkor Putyin egyik legfontosabb európai csatlósának tartják, aki az elmúlt hónapokban Orbán Viktorral közösen lobbizott azért, hogyha nem megy az orosz gázszállítás Ukrajnán keresztül, akkor is orosz gáz érkezzen Magyarországra és Szlovákiába, csak a török áramlaton, vagyis Szerbián keresztül. Vučić maga is szívélyesen barátkozik az emírségekkel. Sőt, másfél évvel ezelőtt Belgrád szolgáltatta a helyszínt Bin Zayed sejk és Orbán Viktor találkozójának. Orbán és Vučić hétfői budapesti tárgyalásain ugyanakkor egy új gázvezeték megépítéséről volt szó, amely akár az amerikai cseppfolyós gáz fogadására is képessé teszi a két országot a horvát LNG terminálon keresztül. És azt sem árt észrevenni, hogy Trump miként lavírozik az orosz, az ázsiai és az arab érdekek között, hogy a végén az amerikai LNG-nek teremtsen minél nagyobb piacot. Orbán Viktor tehát ebbe a kapcsolati hálóba került be, amit azzal érdemelt ki, hogy a 2000-es évek vége óta kifejezetten jó viszonyra törekedett Putyinnal. Az Egyesült Államokban pedig előbb ő kölcsönözte ki a republikánusok kommunikációs tanácsadóját, Arthur Finkelsteint, majd az elmúlt egy-két évben ő is a csapata látta el tanácsokkal a második ciklusára készülő Donald Trumpot. Bár diplomata körökben úgy értékelik, hogy ezekben a napokban azok a főszereplők, akik Szaúd-Arábiában fordulnak meg, hiszen a Trump-Putyin találkozót is ott készíti elő a két ország külügyminisztere, de annak az előszobája az Emirátusokban lehet, ugyancsak fontos aktorokkal. Márpedig Orbán január végén először Bin Zayed sejkkel találkozott, méghozzá népes üzleti delegáció élén, február közepén pedig akkor érkezett Dubajba, hogy interjút adjon a szélső jobboldali újságírónak, Tucker Carlsonnak, amikor ott éppen a World Government Summit zajlott, és azon a kuwaiti miniszterelnöktől kezdve Elon Muskig a világ több száz vezetője előadott. Orbánnak nem érdeke felfednie minden kártyáját, éppen ezért nem kommunikálta, hogy kikkel találkozott Dubajban, de például a grúz miniszterelnök, akinek az őszi választási győzelmében a magyar kormányfő tanácsadója, Habony Árpád is segítkezett, megosztotta X oldalán a tárgyalások fotóját. Az orosz barát Irakli Kobakidzsének ráadásul Iránnal is jó kapcsolatai vannak. Szaúd-Arábia központi szerepe ugyanakkor megkérdőjelezhetetlen, hiszen Mohammed bin Salman trónörökös nem csak Trump-al ápol barátságot, hanem Putyinnal is. A szaudi monarchia semleges álláspontot foglalt el az ukrajnai háborúval kapcsolatban, miközben hagyományosan az Egyesült Államok legfőbb támasza a Közel-Keleten és több száz milliárd dollár értékben vásárol amerikai fegyvereket. Az sem lehet véletlen, hogy az Egyesült Arab Emirátusokban éppen akkor fogadták Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt, amikor a szaudiaknál, kifejezetten Ukrajna és az európaiak távol tartása mellett, Marco Rubio és Sergej Lavrov meglehetős összhangban egyezkedik a világ sorsáról. Erre mondta Orbán Viktor a szócsövének kifejlesztett mandínerben, hogy lehet, hogy Európa kimarad minden fontos megállapodásból, de Magyarország mindig ott lesz, kapcsolatokat tart fenn, és ami a magyaroknak fontos, fűzte hozzá, azt ki fogom harcolni minden alkalommal. Kérdés, hogy Orbán Viktor kiket ért a magyarok alatt. Ha önmagát, akkor a jelek szerint annyi elmondható, hogy a világ egyik szuverenista populista felében valóban kivívott magának annyi tekintélyt, hogy bekerüljön a politika fősodrába, és figyelembe vegyék, mit mond, közelebbről érzékelhesse a fejleményeket. Az is látszik ugyanakkor, hogy ha ezeknek a kapcsolatoknak vannak gazdasági következményei, akkor azokból elsősorban a kormányhoz közel álló vállalkozók profitálhatnak. A minap ez immár Mészáros Lőrinc üzleti köréhez tartozó Forestville és Ganz transformátorgyártó jutott megbízáshoz Kuwaitban, hogy modernizálja az ország villamos energiahálózatát. A 4IG mellett a magyar védelmi ipari vállalkozások is ott voltak az emirátusi tárgyalásokon, és ugyancsak a 4IG lehet az egyik nyertese annak a vegyes vállalatnak, amelyet tavaly hoztak létre projektek előkészítésére, Hungarian Saudi Holding Co. néven. A hónap elején az országgyűlés alelnöke, Jakab István tárgyalt Szaúd-Arábiában arról, hogy 25 magyar cég készül befektetésre a szaudi technológiai és digitális ágazatba. Miután pedig Jakab egyúttal a Fidesz szövetséges gazdaszervezet, a MAGOSZ elnöke is, így természetesen az agrár együttműködés is szóba került. A dubai ingatlanfejlesztő milliárdos, Alabar budapesti projektjénél is hamar kiderült, hogy már ott álcsingóznak a kormány kedvezményezettjei, többek között meg a Habony Árpád, hogy az 1000 milliárdokra rúgó beruházásból ők is részesülhessenek rákos rendezőn. A kormány és a preferált kormányközeli ügyvédek által előkészített szerződés azonban annyira dilettáns volt, hogy nem rendezte az esetleges vitákat az elővásárlásra jogosultakkal, így a Mini Dubajt egyelőre megúszta a főváros. Az is igaz ugyanakkor, hogy az Eagle Hills nem adta fel. Továbbra is készül a budapesti működésre és valószínűleg befektetésre. Ami azonban a legfontosabb, hogy Magyarországnak valójában nincsenek olyan vállalatai és termékei, amelyek izgalmasak lennének az arab világban. A diplomaták küszködnek vele, hogy összehozzák az üzleteket, de ennek a legkevésbé sem kedvez, hogy a helyzetbe hozott cégek Magyarországon nem szoktak hozzá a versenyhez. A magyar gazdaság természetes piaca pedig Európa, amely éppen az egységben az erő jelszavával hozta létre az uniót, és ezt éppen most próbálják szétverni. Így összességében tehát tetszeleket ugyan Orbán Viktor a mindenkivel tárgyalóképes közvetítő szerepében, Magyarország azonban messze van attól, hogy érezhető mértékben részesüljön az arab világ gazdagságából. Ahhoz ugyanis hagyni kellett volna, hogy tehetséges és innovatív vállalatok nőjenek fel a saját erejükből. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten Elviterre. A HVG heti lapban és a HVG 360-on viszont foglalkoztunk az orosz-amerikai tárgyalásokkal Ukrajna sorsáról. Interjút készítettünk Rodrigo Ballesterrel, az MCC tanárával, Vogue Busterrel, és folytatódott Gyükeri Mercedes Készítsünk ipari élelmiszert otthon sorozata, ezúttal a margarinnal. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont hallásra!